Köszöntelek, kedves mindannyiótokat! Néhány igét szeretnék úgy bevezetésül elétek tárni. Az egyik Pál apostol szavait tükrözi a Galatabeliekhez írott levél 4. fejezetében, ahol a prédikátor vagy az apostol gyülekezethez való viszonyát érzékelteti, és én is ezzel az apostoli gondolatsorral szeretnék közösséget vállalni. Azt mondja, gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Ezzel a szándékkal jöttem, és ez a szándék él bennem azóta, amióta én is öntudatra ébredtem már itt a közösségen belül, mert itt a közösségen belül is akár hiszitek, akár nem, mindenki egy bizonyos fejlődési fokozaton megy keresztül. Annak idején, amikor én megismertem a Bibliát, hát, hogy megismertem, az túlzás, szóval valamilyen ismeretanyagot felszedtem a Bibliával kapcsolatban, akkor úgy gondoltam, hogy én már mindennel rendelkezem, ami az üdvösségre, az Isten megismerésére vonatkozik. Aztán, ahogy teltek, múltak az évek, rájöttem, hogy ez kevés. Kevés az az elméleti ismeret, amit az ember ugye a Biblia ismerete kapcsán begyűjt. Eluralkodott rajtam is, és meghatározta az életemet, hogy megismertem a proféciákat, és lenyűgözött az is, ahogy a szombatiskolában Judit is kifejezte, hogy percre pontossággal teljesedtek bibliai kijelentések. De rájöttem, hogy ez kevés. Rájöttem, hogy ez kevés, és amikor a felszentelésemre sor került, akkor ott, abban a pillanatban valami egészen más is megfogalmazódott bennem. Ugye mindenkinek kell egy kis bevezetőt mondania, ami felöleli a saját addig eltöltött életét, és én elmondtam, hogy én orvosnak készültem annak idején, és hogy a szüleim anyagi helyzete ezt bizonyos értelemben véve megakadályozták, de amikor én megismertem az Isten világát, és megismertem az Isten hozzánk való viszonyát, és szándékát, hogy mit akar velünk emberekkel, akkor rájöttem, hogy alapvetően én orvos lettem. És pedig egy olyan gyógyíthatatlan betegség gyógyítására szakosodott orvos, ami amúgy gyógyíthatatlan. Ez pedig a bűnbetegségének a gyógyítása. És az előbb idézett ige is erről szól, hogy gyermekeimket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Szóval én ennek váltam az elkötelezettjévé, és egy bizonyos értelemben véve harcolok minden másféle megközelítés ellen. És a szombatiskolában is ezért fogalmaztam meg, lehet, hogy fel sem tűnt, hogy én fájlalom azt, hogy mi az elmélet és a gyakorlati igazságot külön választjuk. Hogy óriási hangsúly kerül az elméleti igazságra, egyfajta tanításra, tehát a Biblia ismeretére, mint olyan, és néha az a gondolatom támad, hogy voltak éppen a mi egész gyülekezetünk maga a Sola Scriptura teológiai főiskola, mert hogy elméleti ismeretek egész sora jelenik meg a szombatiskolákban, a prédikációkban. Egy tapasztalatomat hadd mondjam el. Prédikátor értekezleten megkértek, hogy beszéljek az adventvárásról. Hát én gondoltam, hogy beszélek az adventvárásról, úgy, ahogy én azt gondoltam, és hát beszéltem arról az ígéről, ami a Tituszhoz írt levélben található, és így fogalmaz Pál apostol, várvánam a boldog reménységet, a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. És felidéztem a Bibliából mindazokat az ige verseket, amelyek a kereszténységnek a Krisztusvárás öröméből táplálkozik. Utánam a következő előadó arról beszélt, hogy micsoda jelek lesznek. De a jeleket nem lehet Krisztus visszatérésétől függetlenül kezelni. A jelek, ha önmagukban kezeljük őket, félelmet ébresztenek. Ennek a ronda világnak a realitását tárják elénk, reménység nélkül. A jelekről csak úgy szabad beszélni, meggyőződésem szerint, hogy a jelek Jézus Krisztus közeli eljövetelére mutassanak rá. Mert a jelek a vajúdás, a szülési fájdalom előjelei. És miről szólnak a szülési fájdalom előjelei? Az, hogy nem sokára fiú születik. Bocsánat, hogy nem tudok elvonatkoztatni a fiútól, mert annak idején, amikor mi gyereket vártunk, nem is tudtam elképzelni, hogy nekünk nem fiú fog születni. Tehát ezért a szóhasználatomban ez ilyen meghatározó tényezővé vált. Szóval amikor gyerek születik. Ebben az esetben a Szentírás használja ezt a képet. A vajúdásról beszél, a szülési fájdalmak kezdetéről beszél, amikor a jeleket felsorolja, és a jelek a fiú vagy a gyermek megjelenéséről szólnak. Minél gyakoribbak a fájdalmak, annál bizonyosabb a szülés közeli ideje. És amikor egy szülő nő életet ad egy gyermeknek, ki gondol a fájdalomra? Akkor már ott tartja a kezében a gyermeket, nem? Feleségem már többeknek elmesélte, hogy amikor mi a gyereket végre megláthattuk, apás szülések akkor nem voltak, és nekem is csak az az előjuk, ha ugyanez annak volt nevezhető, jutott, hogy a tévé képernyőjén keresztül megmutatták a gyerekünket. Hát savanyú volt a szőlő, nem hogy a kezembe foghattam volna, láttam a tévé képernyőjén keresztül. És amikor 5 nap után ugye hazabocsátották őket a kórházból, és a Mózes kosárban az én kezembe került a gyerek, én nem tudtam betelni a látványával. Zsuzsa mondja, szerintem meg se számolta, hogy én annyiszor mondtam el, hogy de szép vagy, de aranyos vagy, de nem tudom milyen jelzőkkel illettem, mert hogy a kezemben tartottam egy csodálatos gyermeket. Na erről szól az adventvárás. Az a boldog reménység. És én ne haragudjatok, nem a kritika hangján szeretnék megszólalni. De ezt hiányolom. Ezt az örömet. Az adventvárásnak ezt az örömét. Mert azt a történetet így fejezném be, tehát amikor én megtartottam az adventvárás reménységéről szóló áhítatót az elején, utána jött egy következő előadó, és beszélt a jelekről. Rendkívül precíz módon, igazán hatalmas tárgyi tudásról tanúságot téve, elmondta, hogy mi van a világban, mi történik a világban, úgyhogy az volt a benyomásom, hogy ez egy politológiai előadás. Meg is fogalmaztam, lehet, hogy egyesek nem vették jó néven, de én úgy éreztem, hogy itt most a politika belső fordulatairól és nyakatekert dolgairól esik szó, amelyek bizonyára az adventvárásnak bizonyos értelemben véve a jelei, de Krisztus visszatéréséről nem szólnak. És nem közvetítik azt az örömet, amire én ki vagyok éhezve, az adventvárás örömére, mert hogy adventisták vagyunk, nem? Annak idején, amikor én bekerültem a közösségbe, habzsoltam a könyveket. És megjelent egy könyv, ez volt a címe, miért vagyok én adventista? Na mondom, erre nekem szükségem van. Nem volt gépelési kapacitás, édesapámat kértem meg, amikor nagy nehezen kölcsön kértem ezt a könyvet, hogy másolja le nekem. És nagyon szép, ők tanultak még szép írást, leírta ezt a könyvet. Óriási csalódást okozott a könyv. Már sajnáltam is, hogy édesapámat ilyen fáradtságos tevékenységre bírtam rá. Tudjátok, miről szólt? 2300 éves proféciáról. Az adventvárás jeleiről, adventvárás nélkül. Tehát én nem tudtam meg abból a könyvből, hogy én miért vagyok adventista. Ha én azért vagyok adventista, mert hiszek a 2300 éves proféciában, akkor nem tudom, hogy adventista vagyok-e, ugyan hiszek benne. És tudom, hogy ezek az igék pontosan teljesedtek. De az adventvárás öröme nem csendül ki ezekből. Én amikor gyülekezetbe megyek szombatonként, én mindig arra számítok, hogy ragyogó arcokat látok. Igazi adventista reménységtől átitatott tekinteteket. És nem győzzük egymásnak elmondani azon a héten szerzett tapasztalatainkat, hogy a Krisztusvárás önmagában mekkora örömet jelentett nekünk. Annak idején, amikor én elindultam ezen az úton, akkor az édesanyámnak egyetlen megjegyzése indított el. Az édesanyám is egy ilyen kicsit visszafogott teremtés volt, ugye egy 20 éves fiatal gyereknek már nem lehet megmondani, hogy mit csináljon, meg hogyan éljen, és ezért egy ilyen visszahúzódó életformát képviselt. Ilyenkor mindig Pilinszky Jánosnak a verse jut eszembe, aki így fogalmaz, hogy már csak engemet figyel, mint néma tó a néma csillagot, és nem mer szólni. Ugye egy 20 éves embernek megmondani, hogy mit csináljon, meg mit ne csináljon, az eléggé izgalmas dolog a szülők szempontjából, mert félő, hogy valamit beszól az öntudatra ébredt fiatal. Na és azt mondja ez a vers, és ezt a mondatot még engedjétek meg, ha megölném is, hinné jó vagyok. Na szóval ilyen volt a mi viszonyunk, az édesanyám és az én viszonyom. És egyszer az édesanyám a maga félszeg kis módján felhívta a figyelmemet arra, hogy Jézus Krisztus közeli visszatérése valószínűleg a küszöbön van, mert ez és ez történt, ezt és ezt hallotta a rádióban. És akkor bennem megfogalmazódott valami. Itt élek az adventisták között. Járok a gyülekezetben néha, amikor édesanyám rábír arra, hogy menjek el vele. Én tudom, hogy Jézus visszajön nekem, ezt nem kell senki újra és újra elmondja, mert ez az adventista reménység, ez a várakozás látens módon ott él bennem, mert hogy ezt hallom a nagynénémtől, ezt hallom édesanyámtól, és felvetődött bennem az a gondolat, hogyha én Krisztusváró vagyok, akkor miért nem vagyok a gyülekezetben? Hogyan öltesz testet az életemben? Hogyan valósul meg a valódi adventvárás? Nem merülhet ki abban, hogy én ismerem a proféciákat, és tudom, hogy az ige erről mi mindent mond, hanem ez valahogy az én életvitelemet és az Istenhez való viszonyomat is érinti. És eltökéltem akkor, hétfői nap volt, elmegyek a munkahelyemre, és elmondom a szerződés bontásának a veszélyével dacolva, hogy én szombaton többé nem fogok bejönni. Ha akarja a főnök, én hétközben ledolgozom, akár bemegyek reggel hétre, mert 8:30-kor kezdtünk, és bennmaradok tovább, hogy ledolgozzam azt a szombati félnapot, de én nem vagyok ide többé bevonszolható sem. Hát a főnökkel eléggé hamar szót értettem, és egyszer csak szombaton megjelentem a gyülekezetben mindenkinek, főleg édesanyámnak a nagy meglepetésére. És azóta nem maradtam el. És egy olyan gyülekezetbe kerültem, ahol a testvérek szerettek együtt lenni. Ahol már régen lement a nap, még mindig kis csoportokban ott voltak együtt és beszélgettek, és öröm sugárzott az arcukból, mert Krisztus visszatérését várták. Nem tudták, mikor jön, mert a napot és az órát nem tudják, de az a puszta tény, hogy nem sokára visszajön, Ez örömmel töltette el őket. És én ott abban a gyülekezetben ízelítőt kaptam abból, hogy milyen az adventizmus. És most hiányérzetem van. Hiányérzetem van, mert hogy azt a milliót és azt a lelkesült örömet, ami az adventvárással összekapcsolódik, azt nem érzem tapintható módon itt a mi köreinkben. Mindent tudunk. Ez a most olvasott szombatiskola szinte a teljesség igényével tökéletes tanulmány formájában látott napvilágot. Van benne adventvárás? Hát, ha beleolvasom. De a kiolvasott betűk nem mindig sugallják. És legalábbis a mi konzekvenciáink tekintetében valahol nem érlelődik, és nem bontakozik ki. Még egy dolgot hadd említsek. Már utaltam rá, csak ugye a szöveg összefüggés kapcsán ideillik. Felettünk a mennyben vizsgálati ítélet zajlik. Erről is szól a szombatiskola. Hányszor jut eszünkbe? Milyen gyakorisággal? Amikor bennünket mondjuk egy ítélőszék elé vonnának, vagy akár csak bírósági meghallgatásra, szerintem állandóan ezzel a gondolattal foglalkoznánk, hogy ott majd meg kell lenni, és a bíró majd megkérdezi, és ezt a kérdést teszi fel, meg azt a kérdést teszi fel, akkor azokra a kérdésekre mit mondunk. És ezzel kelnénk, és ezzel feküdnénk. Felettünk ítélet zajlik. Nem tudni, hogy mikor kerülünk sorra. Eszünkbe jut az, hogy mi is sorra kerülhetünk. Remélem, hogy igen, mert csak azok kerülnek sorra, akik valaha szövetséget kötöttek Krisztussal. Azok, akik nem tudnak Krisztusról, azok, akik nincsenek közösségben és szövetségben Krisztussal, azoknak a sorsa majd valamikor máskor, egy bizonyos időeltolódás után kerül sorra. Szóval ezek a gondolatok foglalkoztatnak engem, és úgy gondolom, hogy érdemes ezeken talán elgondolkodni, már csak azért is, és még csak egy utolsó példát hadd mondjak, aztán felsorakoztatnék néhány igét. Ezzel a mondattal szoktam kezdeni, amikor még rendes prédikátor voltam. Mert amikor még rendes prédikátor voltam, akkor nagyon sokat látogattam a testvéreket. Valahogy a testvérek ezt nem igénylik, legalábbis ezt mindenki annyira elfoglalt, nem a személyemmel van baj, meg nem a prédikátor látogatásával, mint olyannal, hanem egyszerűen nem tudnak felszabadult időkeretet biztosítani arra, hogy testvéri kapcsolatokat és esetleg egy prédikátor látogatását elviseljék. Azt mondják, hogy nincs velünk semmi baj, nagyon szép és kedves dolog, hogy meg akarsz minket látogatni, de most talán ne gyere. Amikor én tehát még rendes prédikátor voltam, azzal kezdtem a beszélgetéseket, hogy meséljék már el nekem a testvérek, ugye új fiú voltam, hogy hogyan lettek adventisták. És mindegyik kivétel nélkül ezzel a mondattal kezdtem. Tudod, testvérem, amikor én megismertem az igazságot, na hát, nem kellett volna ezt mondani. Mert azt nem hallottam, még csak véletlenül sem, hogy amikor én megismertem Krisztust. Amikor én megismertem az igazságot. Tehát itt leledzik valahol az adventizmus egyik nagy tehertétele, a laudíciai üzenetben megfogalmazott tehertétel, mert mit mond a laudíciai üzenet? Gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Mi az igazság ismeretét tekintve mindent tudunk, nem? Nekünk újat mondani nem lehet. Még olyan is elhangzott eléggé fellengzős módon a mi köreinkben, hogy az egész adventizmuson belül mi képviseljük hitelesen az igazságot. Hát én ilyenkor behúzom a nyakam, és ezzel nem igazán tudok szóba állni, de elhangzik, mi ez, ha nem egy krónikus adventista állapot. Gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és az a demoralizáló, hogy ennek a Laodicea üzenetnek a végén az van, hogy Krisztus az ajtón kívül áll. Ismeret közösségben vagyunk mi Krisztussal. És ilyenkor türemkedik be a tudatomba egy ige a Korintusi levélben található, azt mondja Pál apostol egy élő hívő gyülekezetnek, némelyek közületek nem ismerik az Istent. Hát ez borzasztó, nem? Némelyek közületek nem ismerik az Istent. És én ezt a kérdést felvetném most. Ismerjük Krisztust. Tudunk róla. Tudjuk, hogy mikor halt meg, tudjuk, hogy mikor lépett fel, tudjuk, hogy most hol van a szentek szentjében, esedetik érettünk, de ismerjük. Közületek némelyek nem ismerik az Istent. És úgy gondolom, hogy a laodíceai üzenetet ekképpen értelmezni, talán nem melléfogás, nem? Ha Krisztus az ajtón kívül van, és nekem semmire nincs szükségem, akkor egy óriási hiányérzet is tapinthatóvá válik ebben a közösségben, nem? Krisztus nélkül élünk. Az igazság ismerete mindenben kárpótol minket. Csak éppen Krisztust nem ismerjük. Mit jelent ez? Azt mondja a Biblia, és szeretnék néhány igét idézni. Törekedjetek megismerni az Urat. Miért kell törekedni? Hát azoknak kell törekedni, akik nem ismerik. A Hósás könyvében olvasható íge azt mondja, mit cselekedjen veled Efraim, és mit cselekedjen veled Júda, hiszen a ti szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. És azt mondja két verssel később, hogy ismeretet kívánok, az Istennek ismeretét, mint sem égő áldozatokat. A megismerés a Bibliában egy kulcskifejezés. És lehet, hogy már rám is majd a hátam mögött ujjal mutogattok, mert én szinte minden egyes prédikációban ezt szeretném elmondani. Egyik óriási felismerésem a Bibliából nyugdíjas éveimnek az elejére datálható. És az a felismerés, hogy az Isten, amikor bennünket, embereket megteremtett, olyan lényt teremtett, aki csak a vele való közösségben életképes. Az Isten nélkül mi potenciális halottak vagyunk. Nincs életünk. Mert az Isten úgy gondolta el az ember teremtésének a titkát, hogy egy olyan lényt alkot, akivel állandó közösségben élhet. És ennek a lénynek ez az állandó közösség lesz az éltető eleme. Enélkül nem érzi jól magát, mint hogy az Isten sem érzi jól magát a velünk való közösség nélkül. Azért mondja Jobb könyve, hogy kívánkozik az ő kezének alkotása után. Hát miért? Mert az Isten tudja leginkább, hogy nekünk mennyire szükségünk van őre. És hogy az ismeret közösség az nem egy tárgyi ismeret, nem az, hogy az Isten hármasság, és erről én tudom, és hogy az unitáriusoknak nincs igazuk, meg a Jehova tanúinak, mert hogy én tudom az elméleti igazságot ezzel kapcsolatban is, hanem közösség az Istennel. És óriási felfedezés volt még, amikor a főiskolán a Héberbe próbáltunk úgy beletemetkezni, amikor rájöttem arra, hogy a Héberben a hét igetörzs közül a maga a nyelv egyet kiválaszt, és amikor az imádság szó kerül elő a héber nyelvben, ez csak ebben az egyetlen igetörzsben található. Ez pedig a hitpai ligetörzs, ami azt jelenti, hogy a közösség, a közösséget hangsúlyozza, a kölcsönösséget. És ebből is az fakad, hogy az imádság az Isten és ember közösségére épül, a kölcsönösségen. Egyszer hallgattam egy pszichológusnak az előadását, amikor hosszan utaztam, és ez a pszichológus érdekes módon imádsággal gyógyította a betegeit. Azt mondja az imádságról, hogy az az igazi Isten és ember találkozása, amikor ez beszélgetési alakul, és néha az Istent hagyjuk szóhoz jutni. Hát ezt fejezi ki ez a gondolat is, amit az előbb próbáltam érinteni. A másik óriási felfedezésem Jób könyvéhez kapcsolódik. Nem tudom, tudjátok-e, hogy Jób könyve a Tórával azonos idejű keletkezésről tudósít, tehát a legrégibb könyv a Bibliában. Olyan naprakész evangélium olvasható itt Jób könyvében, figyeljétek csak meg. Szeretném, hogyha a gondolatban és lélekben ti értelmeznétek ezeket a sorokat. A 22. fejezetben a 23. vers így kezdődik. Ha megtérsz a mindenhatóhoz, tehát beszél a megtérésről, és a mindenhatóhoz történő megtérésről, megépítetel, és az álnokságot távolüzöd a te sátorodtól. Tehát, hogyha te megtérsz a mindenhatóhoz, akkor elhatárolod magad mindattól, ami az Isten szemében véteknek, kárhoztatandó dolognak tekintendő. És most figyeljünk, vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat. És akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Bizony akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat az Istenhez emeled. Ez az Istenre találás, ez a megtérés. Nem tudsz az Istenről, nem tudod azt, hogy ő hármasság, hanem akkor egy értékrendváltozás megy végbe az életedben. A patakok kavicsába veted az ofiri aranyat, mert akkor a mindenható lesz a te ragyogó ezüstöd. És akkor a mindenhatóban gyönyörködsz. És a Biblia erről szól. Amikor én készültem az adventvárásról, mert ezt a felkérést kaptam a prédikátor értekezeten, akkor én ezeket az ígéket vettem elő, hogy az adventvárás az az örömmel kompatibilis. Adventvárás öröm nélkül nem létezik. Adventvárás az Isten személyes ismerete nélkül nem létezik. És én kérdeztem azt is a testvérektől, hogy hogyan gondolkodol az üdvösségről? Hát, azt mondja, és akkor úgy elkerekedett a szeme, és talán mosoly is fakadt az arcukon, azt mondja. Tudod, én akkor majd meginterjúvolom Énokot, meg én majd Mózessel is beszélek, meg akkor majd Énokkal együtt fogjuk a galaxisokat bejárni. Meg 7 napig fog tartani az út az Orion csillagködön keresztül a menny felé. Hát mondom, én annyira nem szeretnék Énokkal beszélni, meg az a 7 napos út se nyűgöz le engem, mert én a mindenhatóban szeretnék gyönyörködni, akit meglátok színről színre, és a neve a homlokomon van. Ezt mondja János első levele, nem? Szeretném felidézni ezt az ígét, hogy valóságos fogalmaink legyenek az adventvárásról. Azt mondja, lássátok, mi nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Nem tudom, hogy felfedeztetek-e valamit ebben az ígében. Azt mondja, hogy nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Én azt tanultam a dogmatikából, hogy az Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. Itt meg arról olvasunk, hogy meglátjuk őt, amint van, és a neve a homlokunkon lesz. Mit jelent ez? Hogy a szó legteljesebb értelmében fiak leszünk, nem? Mert csak a fiú látja meg az Istent. Micsoda felségjog ez? Még egy ígét idéznék. Ez pedig az Efézusi levélben található. Ez az Efézusi levélben található íge sokáig az elkerült ígék közé tartozott. Féltem elolvasni. Féltem szembesülni ezekkel a gondolatokkal. Figyeljetek csak! Miről szól az adventvárás összefüggésében? Hogy lakozzék a Krisztus a hitáltalati szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egyben, mi a szélessége és hosszúsága, és mélysége és magassága ennek a szeretetnek, és most figyeljetek, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Ez a megváltás. Ez a bűntől való szabadulás. Ez az Isten újjáteremtése az ő megváltotta életében. Az Istennek egész teljességéig. Csak azért, hogy egy kicsit borzoljam a kedélyeket, egyszer valaki Amerikából küldött nekem egy tanulmányt. Nem, kértem, küldték. Hát, ha küldték, elolvasom. És ebben 10 vagy 11 néhány idézet volt arról, hogy mi történik velünk Krisztus visszatérése előtt. Egyet, ha idézem. Azt írja, hogy Krisztus visszatérése előtt az őt várók olyan jellemtisztaságra kell szert tegyenek, mint amilyen Ádámnak volt bűnbeesése előtt. Adventista közegből származó idézet, Ellen White idézete. Mint Ádámnak bűnbeesése előtt. A szeretetben van ekkora erő, ilyen átalakító hatalom. Hiszen azt mondja itt az Efézusi levélben a Biblia, hogy ha megismerted az Isten, a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, akkor be fogsz teljesedni az Istennek egész teljességéig. Mert a szeretet, amelyik értéket teremt abban, amire irányul, ilyen átalakító hatalommal rendelkezik. Átformál engem. És nem ez lenne az adventvárás leglényegibb üzenete? Készülj Istened elé, ó Izrael, mondja Ámos könyve. Akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Van bennünk adventvárás? Adventvárás reménysége jellemez bennünket? Mert ha igen, hogy meg fogjuk őt látni, amint van, akkor ha megvan az a reménység mi bennünk ő iránta, akkor készülünk erre az alkalomra. Akkor boldogsággal tölt el, hogy nem sokára meglátjuk őt. Mi van akkor, hogyha a boldogság meghatározó tényező lesz az életünkben? Vagy akár csak az Isten iránti szeretet. Én egyszer elmondtam egy korábbi tartózkodásom alkalmával, hogy én alapvetően jó gyerek voltam. Nem születésem meg adottságaim révén, hanem azon az alapon, hogy az édesanyám beteg volt, és én nem akartam megbántani. Mert tudom, hogy egy beteg ember sokkal érzékenyebben fogadja a negatív dolgokat is. Jól tanultam az iskolában, hogy ne hozzak haza rossz jegyeket, mert ez szomorúságot idéz elő. Nem voltak olyan igazi csíntevéseim sem, csak hogy ne okozzak szomorúságot. Na, amikor valakit szeret az ember, akkor eféle dolgok határozzák meg az életvitelét és a gondolkodást. Amikor kellett, elmentem, 8 évesen elmentem a tűzépre fáért. Gírhes voltam, a hátam fájt, amikor 30 kiló fát fölraktak rá. És nem mertem hazáig lerakni, mert biztos, hogy nem tudtam volna újra fölvenni. Meg a német briket is olyan undorító szögletes volt, hogy nyomta a hátamat. Na szóval, mert tudtam, hogy az édesanyámat ezzel megkímélem. Szőnyegszövéssel foglalkozott, és óriási nagy perzsa szőnyegeket készített otthon, és amikor leszállította, nekem kellett a szőnyeget vinnem. Nem volt könnyű. És a várba kellett fölvinni, a második kerület ellenkező oldaláról. De csináltam zokszó nélkül, bár minden tagom fájt, mert nem akartam megbántani az édesanyámat. Hogyan viszonyulunk mi az Istenhez? Pál apostol azt mondja a Timóteushoz írott levélben, hogy egy harcos sem bonyolódik bele az élet dolgaiba, különben nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta. Mi eféle belső ösztönzéstől indítatva csináljuk a dolgainkat. Kedvében akarunk járni annak, aki bennünket harcossá avatott. Néhány igét azért hadd idézzek, hogy legalább ezek maradjanak meg. A 73. Zsoltárt idézném először. Nagyon szép ige szakasz olvasható itt, és amikor csak elolvasom, akkor olyan készséggel tudnék közösséget vállalni ezzel az ige szakasszal. Így hangzik tehát a 73. Zsoltár néhány igéje, és akkor nehezen nyílik ki a Biblia. Na, megtaláltam. Azt mondja, de én mindenkor veled vagyok. Te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. De én, az Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úristenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. Ez az adventvárás, ez Isten és ember közössége. Erre teremtetett az ember. Az Isten önmagával való közösség ápolásra alkalmas lényt hozott létre. És enélkül, a közösség nélkül mi nem vagyunk keresztények. Mi nem vagyunk se adventvárók. Mi a teológia szakavatott ismerői vagyunk. De csak ennyi. Ha érvényes ránk Pál apostol kijelentése, hogy közülünk némelyek nem ismerik az Istent. Törekedjünk megismerni az Urat. Még a késő eső üzenete is erről szól. Törekedjetek megismerni az Urat, mert az ő kijövetele bizonyos. Mert erre az ismeret közösségre vágyik az Isten. Kívánkozik kezének alkotása után. Az Istennek fáj, és hiányérzete van, ha ez a közösség nem valósul meg vele. Milyen szavakat olyan készséggel idézünk, amit Ellen White-tól tanultunk, hogy Isten kész a menny utolsó angyalát is elküldeni, ha egyetlen gyermeke segítségre szólul. Az Isten szeretetéről ódákat tudnánk zengeni, de van egy óriási tehertétele ennek. A nyugati gondolkodásban. A nyugati gondolkodásban az elméleti és a gyakorlati ismeret külön válik. Mi elmondjuk az elméletet, ezeket a gyönyörű igéket, és én is itt most felolvastam, és ezeknek a konzekvenciái hogyan élelődnek be? Hogyan jut kifejezésre az Isten iránti ragaszkodásunk? Megint egy elméleti dolgot hadd említsek. Jó néhány esketési prédikáció van már mögöttem, és az eddig szerzett tapasztalatok alapján egyikben másikban megfogalmazom azt, hogy főleg a férfiaknak van szükségük megszívlelni ezt, hogy a szeretet kifejezési formáit próbálják felfedezni. Tehát ne csak mondogassák a feleségüknek, hogy szeretlek, 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 hanem jusson az kifejezésre különböző módokon. És hogyha az Isten iránti szeretetünket kifejezésre juttatjuk, akkor mi módon juttatjuk kifejezésre? Egy idézettel zárnám, mert az idézetet már sokszor hallottátok. Úrvacsorakor szoktam elmondani. Honnan tudod, hogy Isten elfogad téged? Fontos tudnom. Lehet, hogy már tudjátok idézni kórusban, nem? Vagy ennyire nem emlékeztek rá. Hát én legközelebb ezt lediktálom, jó? Honnan tudod, hogy Isten elfogad téged? Olyan buzgón és aggódva könyörög, mint a földi életet forgna kockán, és maradj Isten szín előtt addig, míg csak kimondhatatlan vágyak nem kelnek benned az üdvösség után, és a bűnbocsánat édes biztonságát nem érzed. Ez az Istenre találás útja, és ön szívből kívánom, hogy amikor legközelebb találkozunk, füligérő szájjal üljetek itt. Az adventvárás öröme és reménysége váljék láthatóvá mindannyiótok arcán, mert én adventisták közé szeretnék tartozni, és szeretnék a ti hitetek által is reménységet nyerni. Szóval legyünk már adventisták, ha úgy tetszik, és fogadjuk be Krisztust. És akkor velünk vacsorál, és mi ő vele. És a vele való közösségnél nincs boldogítóbb és felemelőbb. Akkor majd nem tudunk betelni ezzel a közösséggel. Ezzel kelünk, ezzel fekszünk, és nem akarunk másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig mind megfeszítettről. Amen. Hálás szívvel köszönjük, hogy te megkerestél mindannyiunkat, és a szívünkről akarsz beszélni. Köszönjük, hogy a szeretet áldott balzsamával kenegeted a mi életünket, és az a vágyad, hogy önként, készséggel felét fordulva visszatérjünk hozzád, mert belátjuk azt, hogy nálad nélkül semmit sem tehetünk. Nálad nélkül életképtelenek vagyunk, de veled közösségben kiteljesedhet az életünk. Megvalósulhat a csoda, új teremtés jöhet létre a szeretet eleje által, és köszönjük, hogy az Istennek egész teljességéig elsegíthet bennünket ez a szeretet. Köszönjük, hogy Krisztus képmása kiábrázolódhat a mi arcunkon, és mi hasonlókká lehetünk te hozzád. Urunk Istenünk, tudjuk, hogy te mindezt képes vagy megvalósítani, ha befogadunk téged. Sajnáljuk a laodíceai állapotot, ami a mi életünkben is olykor-olykor megnyilvánul. És téged a nagy ismeretanyag hátterén olykor kiszorítunk az életünkből. Urunk, szeretnénk kitárni a szívünk ajtaját. Szeretnénk befogadni téged. Szeretnénk, hogyha velünk vacsorálnál és mi te veled, és kialakulna újra az a közösség, ami életet jelent, ami célba segít, ami elsegít odáig, hogy megláthatjuk az atyát, megláthatjuk őt színről színre, és a neve homlokunkon. Költöztetj mindannyiunk szívébe ezt a reménységet, hogy ez a reménység éltessen bennünket, és elsegítsen a célig mindannyiunkat. Amen.